Ferenc tanácsosaival való barátsága 1603-tól található, amikor Molnár Arborba költözött, és hamarosan a világ elé lépett dikcionáriumával. Literátúri kapcsolatok is ekkor kezdődött, amikor mindketten üdvözlő verssel köszöntötték a szótár megjelenését. Közös írói vállalkozásuk hamarosan folytatódott, amikor ugyanis Molnár 1604 őszén Prágában bemutatta a szótárát II. Rudolf udvarában, alkalma volt többek között megismerkedni a nagy műveltségű Johann Matthias Wacker von Wackerfest udvari tanácsossal, aki maga is író ember volt. Wacker asztalánál, azaz az egyik közös étkezésükkor mutatott Molnárnak egy alikvidet és egy nigirt. Minden bizonnyal Jean Passerat nigirt című verséről és az altorki Christoph Köhler Wackernak ajánlott alikvidéről van szó, amely a nihil ellendarabjaként született. A nihil, vagyis a semmi című vers már évtizedekkel korábban keletkezett. Szerzője Jean Passerat, a párizsi kollégium, királyi kollégium latin professzora volt. Kommentárokat írt Catullushoz, Tibulushoz, Propertiushoz. 1570 és 1596 között minden évben Szenával, azaz új esztendei költeménnyel köszöntötte jótevőjét, Ericus Memmius, harmadik Henrik tanácsosát. 1582-ben paradox módon a semmit választotta a verse tárgyáról, mondván, hogy a régiek már mindent megírtak előtte, így már neki csak a semmi maradt. Ez az újévi verse először kéziratban terjedt, majd nyomtatásban is megjelent 1587-ben. Theodorus Marsilius, aki később Párizsban Passerat utódaként működött, mint az élokvencia professzora, Passerat utánozva Lusus de Neminens címmel némót verselte meg. Majd egyre másra születtek meg latinul és franciául a nihil ellendarabjai, az omniák, a némók és az alikvidek. Ezek a paradoxa enkómiák az egyetemi és baráti kapcsolatoknak köszönhetően Németalföldön és Germániában is hamar elterjedtek. A protestánsok körében azért voltak különösen népszerűek, mivel Béza maga elismerően nyilatkozott Passerat verséről. 1597-ben felvette Poémata című gyűjteményében, és abban úgy értékelte Passerat teljesítményét, mint nagyon jó, mivel költészetet tudott alkotni a semmiről. A paradoxon írás lényege abban rejlik, amint az Caspar Dornanius a paradoxonok egyik későbbi közreadója megfogalmazta, hogy bennük a stílus támogatásával védelmet és elismerést nyer az olyan téma, amelyet vagy kevésre becsülnek, vagy károsnak tartanak az emberek. S valóban Kiki megmutathatta ezekben a versekben, hogy milyen gazdag retorikai, poétikai eszközökkel képes ezeket a sokszor lehetetlen témákat megverselni. Nem lehet tudni, hogy Molnár Prágában szembesült-e először ezekkel a versekkel. Mindenesetre Wacker indítatására, Arborba visszatérve, Omnia vers írására kérte fel Georg Remmet és Kordán Lichtershausen, és sikerrel is járt. Rem 1604. december 18-i levelében ígéri, hogy Omnia verset küld Molnárnak, és hozzáfűzi, hogy ha írsz a fényességes Wackernak, nevem elhallgatása mellett küldj el neki versemet, hát ha méltó arra, hogy rávesse tekintetét. Az ígért köszöntő versnek a kézirata ma is megvan Molnár levélgyűjteményében, a kollekció Molnárjánában. Címe Egyillion Georgi Rémi Omnia Inscriptum ad Dominum Albertum Molnárum Abdomen. A vers céljáról Rem 1605. január 14-én hosszabban írt. Idézem, senkinek nem kellene az egymillión inkább szentelnem, mint neked, nagy tudású és egyúttal kegyelmes férfi. A te nevedre írtam serére. Fogad jó szívvel, jó indulatú elmém zálogát és ajándékát Albertem. Ha már lehetővé teszed, hogy versodaid éljenek és meglássák Prágát, azt akarom és nyomatikusan kérlek, hogy előbb állják ki Lichtershausen ráskolyát. Tehát nézze meg Lichtershausen is kritikus szemmel. Így folytatja. Tudom, hogy augusztus idejében a császári poéta poétákkal vetekedett, és énekekért énekekkel fizette. Én nem vagyok augusztus, és nem is lehetek, de ez a fajta vetekedés tetszik nekem. Janus illuszer, táminis illuszer. Kisebb vagyok nálad, mondja, de Pannon lexikonnal ajándékoztál meg engem, én viszonzásul ezeket a versorokat adom, és ajándékozom neked. Mérhetetlen nagy a különbség közöttünk. Tehát ezt a fajta vetekedést értékelhetek el, amikor a literátorok írásművekkel ajándékozzák meg egymást, és egyben vetekednek ezzel egymással. 1605. március 6-ára már meg is jelent a kiadvány. Ekkor kapott példányokat belőlem, és küldött egy dukátot Molnárnak, hogy mondta egy költségek kifizetésére. Ugyanakkor megjegyeztek, hogy bár ne adták volna ki, és azt csak a barátai ismerték volna. Valószínűleg voltak ugyanis, akik megkritizálták Omniáját, mert ugyanebben a levélben kicsit méltatlankodott a sok orvos rinocéros patvarkodása és gyurmogatása miatt. De kijelentette, hogy mindezt vállalja barátságból, hiszen Molnár így meg tudott felelni Wacker kérdés kérésének. Továbbra is Wacker kritikájától tartott. A csinos kis kiadvány 1650-ben jelent meg Amberban. Címlapverzióján Wacker tanácsosnak szóló ajánlóvers van Molnár Albert-től, Omniavers. Ebből kiderül, hogy minden Wacker parancsára történt. Omniaverset kért Molnártól, de ő a maga múzsája helyett Rembersét ajánlja Wacker figyelmébe. Az üdvözlővers és Omniavers, mint mondtam, Akoszti anyjai és Teleuszti anyjai az Omniaszut adják ki, és a szerencse kiváltságban is nagybetűre látszik az Omnia. A fő körtemény Rembergyi Omnia. Az elején szabadkozik és kelleti magát, hogy éppen ő vegye számba Omniát, hiszen ez nagyon nehéz feladat. Majd a mindenek urának minden és mindenfetek feletti képességeit részletezi, amint bölcsen igazgat mindeneket és mindent a világon. Azután az igazakat és a fogányokat jellemzi, akik számára minden kedvezően, illetve minden a károkra történik. Minden dolognak megvan a rendje, és Ovidius idézve, az emberek minden dolga vékony szálon lenne. A vers végén derül ki, hogy versét Molnár Albertnek szánja, új eszedei ajándékul, és azért is nehéz helyzetben van, mivel megelőzte már a Krittersztorzen múzsája, sőt a drezdai Johannes Palstorius is. És valóban 1605 év elejére nekik is jelentek meg újévi verseik egy külön gyűjteménybe. Viszont Krittersztorzennek három Omnia versét is beleszerkesztette Molnár egy gyűjteménybe. Ezekben a tanácsos főleg remelévődik, magát Romulusnak mondja. Omniát lehet mindhárom vers főjéből kiolvasni, a másodikban a sorok utolsó betű is ezt a szót adják. A harmadik versben kimondja, hogy bármennyire sok Omnia keletkezett eddig, nem lesz olyan, hogy minden legyen újabb. A Rittershausen versek előtt és után is van egy-egy Omnia vers Molnár Albert-től. Az első Hexastikon, amelyben az Omnia ragozott alapjait hangsúlyozva érteti remek. A dicsőítést fokozva, az utolsó lapra pedig egy húhúz kerül, amelynek szövege Omnia Red Domeo, Di Preluit Omnia Remo. Omniát adok viszózzásul Remusnak, aki nekem is Omniát adott. Így ajándékoztak körbe egymást hárman ezek a tudósok verseikkel. Molnár az Edériót még kéziratban küldte meg Prágába. Wacker reakciójáról Kepler számolt be 1650. február 13-án. Omniátokat Wacker méltónak ígérte arra, hogy válaszversekkel és poétai csipkelődésekkel támadjon ellene. Tehát minden ítész nézte meg ezeket a verseket. Sajnos a válaszversek, a kritika, a csipkelődések már nem maradtak fenn. Egy ideig Molnár további felkérést kapott Wackertől arra, hogy az elé kerülő hasonló verseket gyűjteményben jelentesse meg. Úgy tűnik, hogy ő ezzel a gyűjteménnyel még ugyanabban az évben el is készült. A paradoxonok mellett még sok mindent összegyűjtöttem, írta 1605. augusztus 26-án Johann Piszkátornak, és csak arra várt, hogy Christoph Rabe, a Herborni nyomtász megjelentesse. Erre azonban egészen 1614-ig kellett várni, amikor megjelent a Usus Poetici című gyűjtemény, benne az Edilion összes versével. A Lusus valóban sok további értékes verses és prózai szöveget tartalmaz. Valószínűleg 1605 után azonban Molnár nem nagyon bővítette. Így kimaradt belőle Kepler sztrénája, amelyet 1611-ben írt Wackernek, és amely szellemes és tudós képzettársítással a De Nives Ex Angula, azaz a hadsögletű ókristályról szól. Mindelején Kepler elmondja, hogy újévi versének tárgya a hó, aminek a latin neve Nix, azonos a német Nixer, és mint ilyen köztudottan nagyon kedves a tanácsos számára, és hogy a hó a vertől tényleg semmivé válik. Szerintem zseniális. Ezen bevezető után hosszasan értekezik a hó hadszövetű kristály szerkezetéről. Így, míg mások a nihilt ékes szólóan tudós módon jellemezték, Kepler nem nélkülözve a választékos stílust, nagyon nehéz olvasni. Korszakalkotó tudományos megfigyeléseit is pártfogója elé tárta. Értekezése Frankfurtban jelent meg 1611-ben, és belekerült Kaszkár Dornáliusz adokszográfia gyűjteményébe, az Amphitheatrum Sapiensi szokrákicéli okoszerébe, amelyben a Molnár Attila Lúzusz is teljes területére belekerült. Az Omnia versek után Rem és Molnár elmélyülő barátságára utal az a tény, hogy Molnár a magyar Genki Zsoltár fordítása előtt Remnek, Andreas Petter, Latin Zsoltár fordításához írott üdvözlő versét közölte Latinul, annak Filipszky János féle paraphrázisával és Molnárra való alkalmazásával együtt. És a két verset aztán nagyon sok Zsoltár kiadás is közölte. A Psalterium megjelenése után 1607 nyarán Rem Ritter-Szomszen feleségének halála alkalmából gyászvers írására szólította föl Molnárt, és hozzátette, hogy certatim enim scribimus docti in doctique lessus epicedia memorias etc. Azaz, mi tanultak és nem tanultak, versenybe írunk siratokat, sírteliratokat és emlékverseket. Tehát a szerzők a gyászversek írásakor is versengtek egymással. Igyekeztek minél tudósabb tartalommal és minél csiszoltabb formában megemlékezni az elhunytról. Így szolgálták ezek az alkalmi költemények is egyfelől az elhunyt reprezentációját, másfelől a szerzők reprezentációját is. Újabban került elő egy epicédium, amely ékesen bizonyítja a Rem idézett kijelentését. Az Evangelii Egyetemi Könyvtárban őrzik azt az egyleveles hármai nyomtatványt 1611-ből, amelyen Georg Rem és Szent Molnár Albert egy-egy verse olvasható. A cím magyar fordításban így hangzik. Gyászversek a jeles és kiváló férfiúnak, Johann Bruno úrnak, Nürnbergváros a főorvosának a halálára, akit általános gyász kíséretében istenvélő feleségével, a tiszta életi Katalina Haugi asszonynal együtt ugyanazon a napon 1610. december 15-én temettek el Nürnbergben. Johann Bruno 1557-ben született Nürnbergben. Heidelbergben szerzett orvosi doktorátust, majd szülővárosában praktizált, mint megbecsült főorvos. A házaspár Molnár Albert nürnbergi baráti köréhez tartozott. Kapcsolatuk kezdete Molnár hosszabb nürnbergi tartózkodása idejére tehető, amikor 1604. februárjától készült a Elias Luther műhelyében Nürnbergben a dikcionárium. Molnár az egész családdal igen jó kapcsolatot ápolt. Levelezési gyűjteményekben végben levelek maradtak fenn, sőt az ifjú Johann Clemens Kuhnoktól is van egy levél benne. A Kuhnok házaspár haláláról Rem értesítette abban az 1611. januárjában írt levelében, amelyben a nürnbergi jogtudós nem csak a szomorú hírt közölte, hanem egy gyászverset is emlékelt, és felszólította Molnárt arra, hogy ő annál jobbat készítsen, és ha van lehetősége, mindkettőt nyomtassa ki. Mindez a most felfedezett egyleveles nyomtatványból tudható meg, amelynek Molnár a bal oldali hasábjában Rem hozzáintézett levelét is közreadta, nem csak az epicédiumot. Remnek a gyászves írásra való felszólítása kétszer is szerepel. A levél elején így, meghalt és eltávozott körünkből doktorunk Kuno. Iránta érzett hálám jeléül írtam, gyorsan ezeket a hendekasziladozokat, hogy tedd, mondja Molnár megszólítva, a magad csiszolt versorai mellé, amennyiben más elfoglaltságaim mellette lehetőség adódik. A levél végén pedig így, fogadd el Molnár a Pannonián megvilágosítója és Pannonián fénylő fáklyája, ami Germánián kedvence. Ó Albert, fogadd el a rövid feleközi sorokat, amelyek nem túl szépek, nem túl kerekek, nem túl kimunkáltak. Kérlek, és megparancsolom, és felszólítva, hogy jobb verset készíts, hiszen képes vagy arra, mivel Apolló és a múzsák ekkor kérésedre leszálltak rá. Aki lehet adni, amit írsz az én versorainak is nyomtasd ki. Rem a maga szerénykedő, maga versének szerénykedő jellemzését, nem túl szép, nem túl kerekek, nem túl kimunkáltak, követően, tehát kifejezetten felszólította Jubeo Imperokre arra, hogy jobbat készítsen hiszképesre. Molnár a nyomtatvány jobb oldalán Remnek címzett válaszlevél keretében közli versét. Szépen egy címzés látunk a tetején, annak rendjén úgy a szerint a nemes és tudós kérdőnek kerülve múlva, sok üdvözletet küld, majd jön a gyászverse, és a végén pedig versben köszönel Remtől, Tóth Pietá szüvet, ettó a mandát egy hisztora véve, át című utkotúi, kószóve, vészolódni. Elébe keltem, ahol tudtam, Remus, amit a kegyelet és a terve veled kíván, kérlek, hogy fogadjél szívvel. A két versről summázva következőt mondhatjuk el, versik a versformákban eltérnek egymástól, rendek a szilabuszokban, az a 11 szótagú sorokban búcsúzik, Molnár verse pedig disztiódokból áll. Tartalmilag és megformálásban egyformán élnek a humanista alkalmi költész a szokásos eszközeivel, a görög-latin mitológia eszköztárnak használata, ismétlődések, ellentétek, fokozások jellemzik írásmódjukat. Rendszerint Kuno nőnevárosának galénusa volt, aki sokakat megmentett tudományával a Styx-től, remet is meggyógyította egy legyengítő gyógyulása a hangerő betegségtől. Ám az orvos maga nem menekült meg. Rend most törekszik elmondani neki azt, amit az Isten vélelem és az isteni törvény parancsol és akar, hogy hálásnak lássa őt Kuno bármár gyűrű szeme világot. Illetve most, hogy amikor hallásod is elvétetett, elmondjam neked, hogy is hagyd meg, amit mindazt, amit az Isten vélelem és az isteni törvény parancsol. Ez a formula kétszer fordul a testben. Onnan verse elején az édeset és a keserűt egyaránt juttató Semiotus félig leromlott világrend felett kesereg, amit az a szomorú hír igazol, amelyet rendutatott fele a Nürnbergi Windowsból, a muzsák lakóhelyéről, Kuno haláláról. Az orvost Molnár is Nürnberg Galénuszának nevezi, aki oly sokszor képes volt legyőzni Lernát, vagyis a alvilág bejáratát Jóstok ügyvát. Ezután a házaspár földön túli boldogságát festi le, amely az itt maradottak bajokkal sújtott életének az ellentéte. A verset lezáró három disztikon Kuno család példás és erényes földi életét dicsőíti, ami oly sokat, így Molnár számára is kedves támasz volt, majd áldást ki az itt maradottakra. Mindkét versből kitűnik, hogy odaadó jó barátai voltak az elhunytaknak. Gyászuk és az irántuk való főhajtásuk őszinte, hogy melyik vers a tökéletesebb, a mindenkori olvasó döntésére van bízva. Mindenestre Molnár egy szóval sem minősíti nem versét, csak úgy zárja le a sajátját, akcidi útkotui. Elénekelt, amit tudtam. Azaz legjobb tudása szerint igyekezett eleget tenni Rem kérésének és a kegyelet parancsának. Rem és Molnár között tehát nem igazi, hanem látszott szertának, hogyha Molnár Rem lelelemékül jelenteti meg ezt a kiadványt, fel sem előtt volna, szerintem senkivel, de nem sem, a költői verekedés kérdése. Rem jól gondolta, egyébként nem Molnárnak valóban volt lehetőség a versek kinyomtatására, hiszen 1611-ben éppen Lexikon a nyomdai munkálatait folytak Hánóban, Thomas Villiers nyomdájában. Ott jelent meg, valószínűleg nem túl sok példányban, ez a Remmel közösen írták ki célja. Az Evangelii példányt a lap alján a nevezetes Georgius Mauritius magiszterúrnak jó barátjának küldi tisztelete és jelölő Molnár. Mauritius Altorban működött, és versetét abban a másik Kuno házaspár halálára kiadott epicédiába, amely 1611-ben jelent meg Nürnbergben. Ez 6 búcsú verset tartalmazott, de Hungarus nincsen benne. A címben felvetett kérdése tehát, hogy Rem és Molnár között költői vetekedés vagy barátság volt, de a válasz egyértelmű. Literátori kapcsolatokat mindig a műfajból adódó émuláció keretén belül a barátság, megbecsülés, egymás kölcsönös tiszteletbe tartása jellemezte, írjanak akár paradoxonokat, akár epicédiumokat. Az evangélium dokumentum tehát több szempontból is érdekes. Nem csak olyan latin költeményen lett gazdagabb a Molnár ő, hanem egy Rem és Molnár levéllel is. Ugyanakkor ez a most felbukkant egyleveles mutatvány ráirányítja a figyelmet az ilyen típusú dokumentumoknak a jelentőségére. Molnár munkásságát áttekintve, kronológiailag ez a negyedik egyleveles nyomtatványa. Összesen 5 ismerünk ilyet. Legelső nyomtatásban megjelent műve az 1599-ben Heidelbergben Apophthegmata Conceptusophon című versfüzér, amely a Heidelbergi Akadémián filozófiából doktori fokozatot szerzett 7 diáktársa tiszteletére készült 1599-ben. Télsoros vers, mind a hét emberhez és a végének korolája. Ezt a Lusszuszak újra közölte, és a Magyar Tudományos Akadémia kéziratárában a kollekció Molnáriában található. Ne hagyjátok majd ki az antik magatalógusból, mert 1599-es. Ja, jó, majd megírom. Jó, ott elérsz. Ezt követi részmetszetes portréja, amely 1604-ben Nürnbergben készített diccionárium megjelenése volt, és amely a latin szentencia után magyar két soros verse olvasható, hogyha az Úristen mi velük, bajos kicsoda támadna ellenük. Ilyen portrét is tartalmazó példány Zürichben az egyetemi könyvtárban, önállóan pedig Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum történeti arckép csarnokában. Ezt követi 1606-ban az Icor Religionis, amelyen a religió képe látható, Béza latin nyelvi versével és annak Szent Simonnál készítette magyar fordításával, Monnecus Szent Religió Incipitát. A metszet készítője az augsburgi Dominikus Gustos volt, és ma az amsterdami Rijksmuseum őrzi. A verset egyébként az institúcióba bújakozott. Ezt követi a most ismertetett Kuno halálára termel közösen gyűlt halotti párta 1611-ből. Ezt követi az Oppenheimer 1617-ben Meditatio Vetusta de Novissimo Judicio, azaz a Dies Irae, Dies Illam mantrai verziójának latinul, verziója latinul, és mellette Molnár magyar fordítása, az utolsó ítéletnek üdvösséges meggondolatja. A verset az imádságos könyvet tudta közölte újra. Ezt az egyleveles mondatlán Kömöri György találta meg a Prémai Staatsbibliothek az intézvédjöték kézirattárában. Tehát a vaskos kötetek mellett, mint amilyen Molnár dikcionáriumnak, két lexikonnak, biblia kiadása, institúció fordítása. Ezeknek a mindössze egy levél terjedelmű dokumentumoknak is igen jelentős szerepük a Molnár életművében. Érdekes, hogy az epicédia kivételével mindegyiket